Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az idei Tusványoson is számos előadást, panelbeszélgetést tartottak, ezeknek központi eleme a politika, a közélet volt. Azonban emellett szó volt a sportról, és egyáltalán nem utolsó sorban a digitalizációról is. Volt előadás többek között a telefonos csalásokról, ezek felismeréséről, illetve arról, hogy hogyan lehet védekezni, hogyan ne legyünk áldozatok. De a közösségi média hatása, az influencerek is szóba kerültek, valamint a mesterséges intelligencia és a hatalom átvétel kérdése is terítéken volt. A mai digitális világban egy összeállítást hallhatnak arról, hogy milyen a digitalizációhoz köthető témákat dolgoztak fel az idei tusványoson. Elsőként arról számolunk be, hogy egyre több internetes és telefonos csalással lehet találkozni. A csalók egy sürgető helyzetet akarnak teremteni, ki akarják mozdítani az embert a komfortzónájából, hogy gyorsan cselekedjen, ez pedig már önmagában is egy felkiáltó jel kell legyen, mondta Miklós Zoltán, parlamenti képviselő, aki arra is rámutatott, hogy az is megtörténhet, hogy nem csak a számlán tárolt pénzt lopják el a csalók, hanem hitelt is felvesznek valaki más nevében.
Én azt látom, hogy a digitalizáció az nagyon sok kényelmi lehetőséget adott mindannyiunknak, hiszen az, hogy a folyószámlánkot a mobiltelefonunkról tudjuk kezelni, az egyértelmű kényelmi funkció, de ugyanakkor nagyon sok kockázattal is jár, és mindannyian tudatosak kell legyünk afelől, hogy milyen kockázatot vállalunk akkor, amikor különböző telefonhívásokra, SMS-ekre, e-mailekre válaszolva ilyen-olyan információkat megosztunk. Régen, amikor pénz volt nálunk, akkor azt a legeldugottabb zsebünkbe tartottuk. Ugyanígy kell tegyünk a különböző adatainkkal, PIN-kódjainkkal, jelszavainkkal is, hiszen ezek a modern csalási technikák, ezek arra játszanak, hogy ezeket az információkat kihalásszák, megszerezzék, és ezeknek a felhasználásával okozanak kárt nekünk, és nyilván anyagi forrásokat számukra. Mivel nagyon szofisztikált eszközökről beszélünk, nagyon sok csatornákon keresztül érkeznek ilyen jellegű támadások, mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire megbízható az a forrás, ahonnan azt kaptuk. Tehát ha mondjuk egy e-mailt kaptunk, akkor nézzük meg azt, hogy ezt kiküldte, menjünk be a név mögé, lehet, hogy ott a banknak a nevét írja, de ha bemegyünk a név mögött, hogy milyen e-mail cím van, akkor ott elképzelhető, hogy egy egyáltalán nem jól kinéző e-mail cím lesz, és az fel kell gyújtson mindannyiunk fejébe egy piros fényt, és a legfontosabb jel az az, hogy amennyiben valaki arra kér, hogy gyorsan hozzunk döntést, most azonnal kell megoldani, amennyiben valaki félelmet gerjesztett bennünk, vagy azzal kecsegtet, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon komoly anyagi hasznunk származhat valamiből, akkor ez egy másik olyan jel, ami higgadságot kell kiváltson bennünk, és soha, de soha ne cselekedjünk rögtön azonnal, mert stressz helyzetbe, és erre játszanak ezek a csalók, hogy stressz helyzetet hozzanak létre, meg kiragadjanak bennünket a komfortzónánkból, stressz helyzetben az emberi agy nem mindig hoz racionális döntést. És pont ez az, amit ezek az emberek elő akarnak bennünk idézni, és ezt kihasználva próbálják meg elvenni a pénzünket.
Mennyire kockázatos, vagy mennyire jelent egy plusz veszélyt az, hogy most már a csalók tudnak telefonszámot klónozni, illetve tudnak e-mail címet is klónozni. Most lehet, hogy az e-mail címben eltér egy karakter, de tegye mindenki a kezét a szívére, nem tudjuk, hogy kukac XY bank, és akkor utána kötőjel vagy alulvonás van egy e-mail címben, hogy csak egy hasraütésszerű példát mondjak, ami akár valós is lehet.
Így van, ezért mondom azt, hogy gyakorlatilag a mi tudatosságunk, pénzügyi tudatosságunk az nem fejlődik olyan irammal, mint amilyen iramba ezeknek a csalóknak a kreativitása fejlődik. Ezért van az, hogy nagyon sok esetben nem veszük észre azt, hogy az a telefonhívás az nem a banktól érkezik, nem attól a csatornától, ahonnan az illető mondja, hogy ő van. Nagyon sok esetben nem veszük észre azt, hogy az e-mail cím nem helyén való, és így tovább. Amit tehetünk, az az, hogy odafigyelünk tudatosan, és amennyiben azt látjuk, hogy kárunk származhat ebből a dologból, nem cselekszünk azonnal. Inkább bemegyünk a bankba, inkább visszahívjuk a bankot, és letisztázzuk, hogy akkor ti voltatok-e, ti kéritek-e a PIN-kódomat. Nyilván azt is kell tudjuk, hogy a bank soha nem kér jelszót, soha nem kér PIN-kódot, soha nem kéri azt, hogy telepítsünk egyik vagy másik alkalmazást a laptopunkra vagy a telefonunkra, tehát amennyiben valaki ilyen dolgot kér tőlünk, akkor az egyértelmű jelzés arra, hogy ott valami nagyon nincsen rendben, hiszen bankok ilyen jellegű dolgot soha nem kérnek az ügyfeleiktől.
Nem cselekedtünk racionálisan. racionálisan engedtünk a nyomásnak, bedőltünk annak, hogy gyorsan most kell lépni, eltűnt a pénz vagy a pénzünknek egy része a számlánkról. Mit lehet tenni?
Benne a nem kívántos esetben, mennyiben mégis megtörténik a baj, azt kell mindenkinek tudnia és tudatosítania, hogy az első fél óra, első pár tíz perc az kritikus. Ez az a periódus, amikor fel tudjuk még rögtön hívni a bankot, le tudjuk tiltani a bankkártyánkat, mondjuk, hogyha bankkártya adatainkat megadtuk valakinek, és nyilván, hogyha letiltjuk a bankkártyát, akkor nem fognak tudni arról műveletet végezni, hogyha ezt késve tesszük meg, akkor valószínűleg lekéstünk és leürítették a kártyát. Ez az a periódus, amikor mondjuk jelszót tudunk cserélni, hogyha egy jelszót megadtunk, és ez az a periódus, amikor fel tudjuk hívni a bankot, hogy elvégeztem egy hibás utalást, állítsátok le a pénzt. Van egy kis időablak, amikor ezt a bank még meg tudja tenni. Ezért nagyon fontos, hogy amennyiben mégis ez megtörténik, rögtön cselekedni kell, a bankot kell felhívni, meg kell próbálni leállítani ezt az átutalást, le kell a bankkártyát blokkáltatni, és nyilván a hatóságokat, a rendőrséget kell minden esetben értesíteni, hogy minél kisebb időveszteséggel indulhasson el a kivizsgálás.
Nem bagatelizálni akarom, de egy dolog, hogy elveszítünk pénzt. Nagyon fáj, nagyon rosszkor jöhet, valakinek az egy havi megélhetése, és tényleg nincs amivel kiúzza jövő hónapig, ez mind-mind létező jelenség lehet, de van, hogy hitelt vesznek fel a nevünkbe, és erről is beszéltek itt tusványosan. Mire figyeljenek oda akkor az emberek, hogy ne essenek áldozatául annak, hogy felvesznek több tízezer, több százezer lejt, meg se kapják a pénzt, de évekig, évtizedekig fizetik a törlesztő részletet, mert itt már visszaút nincs.
Nagyon nehéz kérdés, és sokkal jobban fájó probléma, mint mondjuk az, amikor a bankkártyánkat leüdítik. Hiszen a bankkártyánkról csak annyi pénzt tudnak elvinni, amennyi van rajta, de amikor egy több tízezer lejes vagy több százezer lejes hitelt vesznek fel, és sajnos erre lehetőség van, tehát most már a modern pénzügyi eszközök lehetővé teszik azt, hogy távolságról mobil banking meg online szolgáltatások eredményeként egy bankhitelt le tudjunk szerződni. Tehát ilyen esetek tudnak lenni, de ezek valamilyen szinten egy sokkal mélyebb hozzáférést feltételeznek. Nem tud megtörténni ez, csak olyan esetben, hogyha az illető csaló az hozzáfér mondjuk a rendszereinkhez, mondjuk egy AnyDesk típusú alkalmazással, átveszi a laptopunk vagy a telefonunk fölötti irányítást, és ő mondjuk a nevünkbe aláír és engedélyez különböző hitelszerződéseket. Adott esetben, amiután ez megvan, akkor a számlátnak a leürítését is. Tehát az egy sokkal nagyobb beavatkozást igénylő történet, de vannak ilyen esetek, amikor annyira bedőlünk ezeknek a csalóknak, hogy teljes hozzáférést biztosítunk az eszközeinkhez, és ilyen esetben ez meg tud történni.
Mit tud tenni a politikum, mit tud tenni a parlament annak érdekében, hogy a bankokat valamilyen szinten megkössék, hogy a bankoktól is lehessen kérni valamilyen visszaigazolást, hogy a bankok szigorúbb szabályokat kelljen betartsanak, ami kizárja, vagy legalábbis csökkenti a csalások előfordulásának a valószínűségét.
Keressük ezeket a megoldásokat. A legfontosabb kérdés az egy jogalkotási kérdés, mennyire lehet törvényhozási eszközökkel, mondjuk törvénybe kötelezni a bankokat, hogy különböző kontrolleszközöket beépítsenek a rendszereikbe. A megoldás talán az lehet, hogy a Nemzeti Bankot próbáljuk meg kötelezni, hogy ő másodlagos törvénnyel kötelezze a kereskedelmi bankokat, hogy ilyen jellegű mechanizmusokat ültessenek gyakorlatba. Jelen pillanatban Romániában bankok nem szolidárisak és nem vállalnak anyagi felelősséget az ilyen jellegű csalásoké, ugyanis azon az állásponton vannak, hogy a műveletet az illető személy indítványozta, hajtotta végre, autorizálta, és ilyen esetben őket nem terheli semmilyen felelősség. Véleményem szerint a megoldás ez esetben az tud lenni, hogy a Nemzeti Bankon keresztül kötelezzük őket, hogy különböző valós idejű monitorizálási mechanizmusokat ültessenek gyakorlatba, tehát hogyha azt látják, hogy az illető ügyfél egy olyan jellegű pénzügyi műveletet hajtott végre, ami nem követi a szokványos mintázatot, mondjuk nem villanyszámlát, gázszámlát, telefonszámlát fizettem ki, mint ahogy azt minden hónapban szoktam, hanem egy nagyobb összeget elutaltam egy olyan valakinek a nevére, akivel azelőtt semmilyen kapcsolatban nem voltam, akkor ez esetben a banknál is gyújjon ki egy piros lámpa, és erre a mesterséges intelligencia egy megfelelő eszköz tud lenni, és ilyen esetben ne hagyják végre azonnal a műveletet, hanem tegyék félre egy-két órával későbbre is vizsgálják ki. Ehhez hasonló mechanizmusoknak a gyakorlatba ültetését látnám én megoldásnak, és amennyiben ilyen jellegű kötelezettségeik tudnának lenni a kereskedelmi bankoknak, ez esetben őket is szolidárissá lehetne tenni, hogyha ezeket nem ültetik gyakorlatba, holott a törvény erre kötelezte volna őket, akkor ez esetben fizessék ki a kárt teljesen vagy részben. Ilyen jellegű megoldásokba gondolkodunk, és nyilván keressük azokat a megoldásokat, amelyeket a jogalkotás eszközeivel meg lehetne valósítani.
Olyan személy, mint akinek van rálátása a bankszektor működésére, hogyan látja, mekkora problémát okozhat a mesterséges intelligencia, amely át tudja venni ezeknek az úgynevezett hideghívásoknak a szerepét, tehát fel tudja hívni az embereket a bank nevében, de a csalók nevében is.
Rettentő nehéz kérdés, hiszen most már mesterséges intelligenciával gyakorlatilag mindent lehet csinálni. Telefonszámokat lehet meghamisítani, egy más telefonszámról hívnak, de nekem ami megjelenik telefonszám, az egy teljesen más telefonszám. A hangot lehet módosítani, stb. Stb. Ide is szükségszerűnek látnék keresztazonosítási eszközöket. Hogyha valami problémám van, és a bankot felhívom, akkor ő engem azonosít, mindent megkérdez tőlem. Hogy hívnak, hol lakom, édesanyám lánykori neve, minden ilyen jellegű információt megkérdez. Ez, hogy győződjön meg, hogy tényleg velem beszél. Miért ne tehetném ezt meg én is a bank képviselőitől, hogy mondjuk akkor, amikor én folyószámlát nyitottam nálatok, ott hagytam egy PIN kódot, ami ott van a bank rendszerében. Mondd azt vissza nekem, hogy tudjam, hogy a bank képviselővel beszélek. Ehhez hasonló mechanizmusoknak a gyakorlatba ültetésére gondolok, azért, hogy a mesterséges intelligencia és nem csak azoknak az eszközeivel valahogy lehessen harcolni. Nagyon nem egyszerű ez a kérdés, de meg kell találnunk a megfelelő megoldásokat, mert az emberek biztonságáról, anyagi biztonságáról van szó.
Miklós Zoltán parlamenti képviselőt hallották a telefonos csalások ismertető jeleiről, veszélyeiről, valamint arról, hogy hogyan tudunk védekezni a csalók ellen. A következőkben pedig a közösségi médiáról fogunk beszélni, arról, hogy hogyan alakult át az elmúlt években a közösségi média, milyen hatása van az influencereknek, illetve mi történik abban az esetben, hogyha egy influencer egyszer hazudik a követőinek. Erről beszélgettünk Biheri Nándor Péter matematikussal Tusványoson. Közösségi média és az algoritmusok, amelyekről az előadás során többször említetted, hogy te tanultál ezeknek a működéséről, hogyan befolyásolják a mindennapjainkat és a véleményünket, azt a véleménybuborékot, amelybe végül is behelyeznek minket, felhasználókat.
Nagyon fontos, hogy minden algoritmus az alapján van kitalálva, hogy az embereket ott tartsa. Tehát az ezeknek a cégeknek, akik ezeket az algoritmusokat fejlesztik, egyetlen egy céljuk van. Ez a cél nem más, mint hogy minél több felhasználók legyen, minél több ideig. Tehát olyan algoritmusokat csinálnak, hogy olyan tartalmakat javasolnak a felhasználók, amit valószínűleg meg fog nézni. Most egy jobboldali ember, vagy egy baloldali ember olyat fog szívesen nézni, mivel egyetért. Ezért alakulnak ilyen véleménybuborékok, mert olyat dob neki az algoritmus, amit szívesen megnéz, tehát amivel egyetért, és ezért be lehet egyre mélyebb és mélyebb buborékokba kerülni. Itt, ami nagyon fontos, hogy minden ilyen algoritmusban van egy úgynevezett ilyen ugráseffektus, hogy direkt ebből kiugrik. Ez, hogy hány százalékban történik meg ez az ilyen kiugrás ebből a buborékból, ezt a matematikusok, meg a programozók, meg a pszichológusok, akik meg azért felelősek, hogy ezek működjenek, rakják össze ilyen csapatokban, és akkor itt nyilván van morális dilemma is, hogy hány százalékban ugorjon ki ebből a buborékból, és hány százalékban tartsa bent az embert egy ilyen buborékba. Ez algoritmusoktól minden algoritmus eltérő lehet, illetve folyamatosan változnak is, tehát erre nincs egy általánosságban egy szabály, de azt lehet mondani, hogy azért mostanában egyre többször van ez a buborékból való kiugrás.
Minek köszönhető ez, hogy egyre többször ugranak ki a buborékból, vagy hogyha valaki tudatosan akarja használni a különböző platformokat, akkor hogyan léphet ki tudatosan egy buborékból, hogyha egy baloldali ember jobboldali véleményre is kíváncsi, vagy egy jobboldali baloldalira is kíváncsi, maradván a példánál?
Szerintem nagyon fontos, hogy mindkét oldalról kell tájékozódni. Az azt gondolom egy nagyon rossz stratégia, hogyha elolvassuk csak mondjuk a baloldalit, vagy csak a jobboldali sajtókat, mert minden sajtó, vagy biztosan van olyan teljesen független sajtó, de nagyon sok sajtó hazabeszél azért, mert van egy világnézete, az olvasók ezt várják el tőlük, hogy ezen az oldalon érveljenek, ezt szeretik nézni, akkor dobja fel az algoritmus, hogyha azon az oldalon érvel, ezért az újság egyre inkább azon az oldalon érvel, ami megszokott, mert a közönség ezt várja el. Viszont ha az ember mindkét oldalról tájékozódik, és mondjuk mindkettő oldalról hasonló mértékben, akkor szerintem egy jó középút tud kialakulni az emberben, és maga szabadabban tudja eldönteni, hogy most valójában melyik oldalra tartozik. És sőt, nagyon sok esetben van az, hogy mondjuk egyetértek egy jobboldali dologgal, de lehet, hogy a következő dologban mondjuk egy baloldali dologgal értek egyet, és én azt gondolom, hogy egy sokkal egészségesebb világkép, ha minden egyes ember nem azt mondja, hogy én jobboldali vagyok, és akkor minden jobboldali dologgal egyetértek, vagy én baloldali vagyok, és minden baloldali dologgal egyetértek, hanem van olyan kérdés, ahol a baloldaliakkal értek egyet, és van olyan kérdés, ahol a jobboldaliakkal értek egyet, és ezért én tényleg azt javaslom, hogy szándékosan rá kell keresni, tudatosan rá kell kattintani olyan tartalmakra is, amikkel elsőre nem értek egyet, azt is el kell olvasni szerintem, és akkor egy sokkal szebb képet tud kapni, összetettebb képet tud kapni, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hú, hát ezek csak hazudnak a másik oldal, akikkel nem ért egyet, de mégis akkor egy teljesebb kép lesz, hogyha azt is elolvasni, mivel nem ért egyet, vagy ami esetleg hazugság lenne, mert egy szélesebb spektrumon lát. Szóval én azt javaslom, hogy mindenki tudatosan keresse mind a két oldalnak a sajtóját, és nyilván a középutas sajtókat is próbálja keresni.
Csak hogy a sajtó mellett ott vannak egyre fajsúlyosabban és egyre nagyobb előrenyomulással az influencerek, akik szintén befolyásolják a véleményünket. Most nem csak politikai
politikára gondolok, hanem hogyha itt elnézek a hátunk mögé, akkor akár az autókra, vagy akár egy egyszerű üdítőitalra, ételre, bármire, ebben is megpróbálják az influencerek befolyásolni a követőiket. Hol hitelesen, hol csak pénzért.
Így van, azért azok az influencerek, akik hosszú távon fent maradnak, és hosszú éveken keresztül sikeresek, ők általában igazat mondanak és hitelesek. Tehát, hogy van egy autós influencer, aki mondjuk már nagyon régóta fent van, és az emberek azt mondják, hogy ő tényleg jó, akkor nagy eséllyel tényleg jó lesz. Ezt úgy hívják a tömegbölcsességet, tehát a Galton és a Dökör példája, hogy a tömeg, ha valamire azt mondja, hogy ez tényleg jó, akkor általában egyébként az tényleg jó szokott lenni nagyon sok esetben. Nyilván van kivétel is ez alól, de hogy itt nagyon fontos, hogy ha egy autót szeretnék vásárolni, akkor megnézek 5-6 influencernek a videóját róla, és ha mind az öt azt mondja, hogy ez az autó tényleg jó, akkor nagy eséllyel egyébként tényleg jó lesz az autó. Persze van olyan, amikor pénzért mondják az influencerek, de szerencsére egyre kevésbé gyakori ez az eset, hogy az influencerek egyre nehezebb őket megvásárolni, mert azáltal egyre jobban keresnek, és egyre jobban rájönnek arra, hogy nekik a legfontosabb az, hogy bennük bíznak az emberek, és ezt a bizalmat nem szeretnék eljátszani az influencerek, mert egy dobásuk van, ha egyszer hazudik az influencer, hogy elad nekem egy rossz autót, akkor már többet nem fogom nézni, nem fog benne bízni. És éppen ezért egyébként nagyon sokszor törekednek arra az influencerek, hogy tényleg hitelesek legyenek. Persze van olyan influencer, aki át fog verni, van olyan influencer, aki csak a pénz érdekel, és csak az érdekli, hogy minél több legyen a hónap végén a bankszámláján, és mindent elad az embereknek, de szerencsére azért, akik hosszú távon fent maradnak, azok általában hitelesebbek.
Életbiztosítás az influencer szakma, hogy nevezzük így, vagy ebben is lehet valamilyen váltás, tehát valahogy az influencerek is meg fognak változni, vagy meg fog változni a reklámozási forma, és ebből kikerülnek ők.
Szerintem abszolút nem életbiztosítás, tehát hogy nincs olyan szakma. Egyrésztről influencereknél, ha egyszer eldobod a hitelességedet, a bizalmat, onnantól kezdve nagyon nehéz visszajönni. Én hirtelen nem is tudok példát mondani, hogy influencer egy teljes nagy botrány után vissza tudott volna jönni. Én tényleg nem tudok ilyet mondani, biztos volt, de nagyon kevés. Az pedig, hogy a jövő mit fog hozni, én azt gondolom, hogy változni fog. Tehát, hogy ha megnézzük, bejött először a újság, akkor tévé, színes tévé, online újság, most influencerek, tehát folyamatosan változik a világ, és azt gondolom, hogy az AI-nak a korában, ahol a mesterséges intelligencia berobbant a világban, sőt, a kvantumvilághoz is egyre közelebb vagyunk, hogy kvantum számítógép legyen, abban a világban szerintem az influencerek az egy nagyon optimista becslés, ha azt mondják, hogy ők 50 év múlva is ugyanúgy influencerek tudnak lenni. Alapvetően nagyon sok influencer kiég az idő során, és nem tudja ugyanazt a számokat hozni, mint mondjuk régen, de a világ is szerintem változni fog. Annyira hangsúlyos most az egész világon az influencerség. Politikai választások dőlnek el influencereken. Nagy globális cégeknek a legfontosabb a vásárlók szempontjából, a startupok a social médiában nőnek ki, és ha valami ennyire fontossá válik, akkor szerintem az egy idő után muszáj, hogy átalakuljon, és kellenek reformerek, akik majd kitalálják, hogy hogyan lehet ezt még jobban csinálni, hogy mi lesz majd az influencerek után. Ezt nem tudom megmondani, de én azt gondolom, hogy jön majd egy új generáció, egy új média stílus, és nem fogunk itt megregedni ezen a szinten.
Hogyha bejön a mesterséges intelligencia, pontosabban fajsúlyosabban bejön a mesterséges intelligencia, akkor nem félő az, hogy az algoritmus megtámogatva az AI-jal még inkább be tudja majd zárni a felhasználókat egy-egy buborékba. Tudjuk, hogy a TikTok pszichológusokat is alkalmaz azért, hogy minél jobb legyen a feed, minél tovább ott tartsa az embereket. De hogyha van egy AI, amely még inkább, még gyorsabban ki tud minket, felhasználókat tanulni, akkor az mit eredményezhet? Vagy egyáltalán ez valósággá válhat, vagy csak egy pessimista forgatókönyv?
Én azt gondolom, hogy ennél jobban buborékokat nem éri meg üzletileg sem létrehozni, tehát ezeket mérik nagyon precízen, hogy milyen mély buborékokat érdemes csinálni. Tehát ezek mögött mind nagyon tudatos üzleti kielemezett döntések vannak, nagyon komoly statisztikai munkák, amit utána a pszichológusok kielemeznek. A mélyebb gödröket csinálnak, annak az a hátrány, hogy az ember megunja és nem fedez fel új területet. Tehát tegyük fel, hogy nagyon szerettem a Csillagok háborúja filmsorozatot, és csak ilyet dobál nekem. Egy hónapig tök jól el vagyok vele, és egész nap azt nézem, amit a legjobban szeretek. De meg fogom unni a második hónapra, és ha nem kaptam másfajta ingert, akkor le fogom törölni az egész a szoftvert, mert nem adott nekem újat. Viszont ha elkezd mondjuk bedobálni Harry Potteres filmeket is közben, lehet, hogy nem szerettem, de közben elkezdem megszeretni, és akkor már a Harry Potter nézem tovább, és ez minden területre igaz, tehát, hogyha nem ad be semmi új ingert, akkor unalmassá válik. Éppen ezért ezt nagyon precízen adagolják, hogy mennyit adnak ebből a jellegű ingerből, tehát mondjuk a Csillagok háborújából, és mennyi újat mondjuk a Harry Potterből, vagy pedig más hasonló ilyen filmből, és a végén itt kijön egy olyan egyveleg, ami a lehető legjobban ott tartja az embert a lehető legtöbb ideig.
Zárszóképpen beszélgessünk magukról, a platformokról és azoknak a váltakozásáról, hogyha visszagondolunk a 2000-es évek közepére, akkor ott volt a magyar fejlesztésű Ivi, vagy ott volt a Hi5, aztán jött a Facebook. Ezt követően azt láttuk, hogy a fiatalabb generáció elkezd elmenni a Facebookról, átadja a helyet az idősebbeknek, átköltöztek az Instagramra, majd az Instagramról átköltöztek a TikTokra. Mi jöhet a TikTok után, vagy mi lehet a következő lépés? És kérdezem ezt azért is, mert a Facebookon még szöveges bejegyzések voltak egy-egy képpel, az Instagramon már csak képek voltak, zömében nagyon rövid rövid, egy-két mondatos leírásokkal, a TikTokon pedig a rövid videók dominálnak.
Én azt gondolom, hogy ha meg tudnám mondani, hogy mi jön a TikTok után egyértelműen, akkor milliárdos lennék nagyon gyorsan. Tehát nyilván nem tudom megmondani, hogy mi fog jönni. Amit nagyon fontos, hogy a Facebookot nagyon sokszor leírjuk, de még a mai napig a Facebookon van a legtöbb felhasználó. Legalábbis Magyarországon biztosan nemzetközi szinten ez eltér, de Magyarországon a Facebookot használják még mindig a legtöbben, tehát nem szabad leírni a régebbi platformokat sem, meg ebben van egy hullámzás. Az élet legtöbb területén azért úgy működik, hogy néha fentebb, néha lent. A Facebook volt, amikor nagy lejtmenetben volt, most újra azért jól teljesít, és az egyik legfontosabb platform. Szóval, hogy milyen ezután, ezt nem tudom megmondani. Én nagyon kíváncsi vagyok, és igyekszek majd minél hamarabb észrevenni, amikor kijön, mert mindig, ha kijön valami új, és aki időben észreveszi, általában az lesz majd a sikeresebb. És amit lehet látni, nagyon sok új platform jelenik meg, ami csak kicsit módosít, ezek általában nem futnak be, és nem lesznek sikeresek. Hogy mi lesz a következő nagy dobás erre, az, hogy ötleteim lehetnek, de megmondani nem tudom egy az egybe, hogy mi lesz. Kíváncsian várom én is, hogy mi lesz a TikTok után a következő nagy dobás, ami meg tudja reformálni. Ugye ennél sokkal rövidebb tartalmakat már nehéz létrehozni, viszont ami biztos, hogy újra van igény a hosszú tartalmakra is. Tehát a YouTube-on mondjuk egy 5 éve a legoptimálisabb nézettség szempontjából legoptimálisabb tartalom az a 8 és 15 perc között volt. Most a legjobb tartalom az a 1 óra fölött is nagyon sok esetben. Tehát, hogy szerintem ebben van egy mindegy divatba is, hogy néha ez jön divatban, néha az egy ilyen hullámzás, hogy mikor mire van igény, és nagyon nehéz megmondani, hogy mi jöhet ezután is, mi lesz a következő trend.
Biheri Nándor Péter matematikussal beszélgettünk az algoritmusokról, a közösségi média változásairól, illetve potenciális jövőjéről is. Ugyanakkor felmerül az a kérdés is a digitalizáció terén, méghozzá elég gyakran, hogy átveszi-e a hatalmat a mesterséges intelligencia. Mennyire lenne szükség a megfelelő oktatásra, arra, hogy az emberek megtanulják megfelelően használni a technológiát? Hogyan fogja az AI befolyásolni a gazdaságot? Illetve mire számíthatunk az évtized végéig ezen a területen? Erről beszélgettünk Simon Károly informatikussal, az IT Plus Cluster elnökével Tusványoson.
A mesterséges intelligencia hatalomátvétel volt a címe a beszélgetésnek, ugye kérdőjellel, hogy akkor ez mennyire esélyes, hogy a mesterséges intelligencia bármi ilyesmire törekedne. Elég sok részét körbejártuk a témának, amiket kiemelnék talán a legelterjedtebb tévhitek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, beleértve akár ezt is, hogy egyáltalán beszélhetünk egy akaratlagos hatalomátvételről a részéről. Itt nagyjából az volt a beszélgetés következtetése, hogy lévén, hogy nem rendelkezik nyilván saját akarattal, illetve felelősséget sem vállal az esetleges döntésekért, így ő a mesterséges intelligencia hatalomátvételéről nem beszélhetünk, legfennebb azoknak a hatalomátvételéről, vagy azoknak ad hatalmat, akik ezt jól hatékonyan tudják használni. Egy másik kérdés, amit részletesebben körüljártunk, szintén egy ilyen tévhit, hogy attól, mert most vannak ezek a nagyon jó, nagyon hatékony AI eszközeink, ezért akkor elegendő lesz számunkra kevesebbet tudni. Próbáltunk érvelni amellett, hogy ennek pont az ellenkezője igaz, igazából jóval több tudásra van szükségünk ahhoz, hogy ezeket az eszközöket jól, hatékonyan tudjuk használni. Szó volt még gazdasági aspektusairól ennek a technológiának, szó volt részletesebben az oktatásról, illetve az oktatással szembeni AI-nak köszönhető kívásokról. Nagyjából ezek voltak a témakörök.
Beszélgessünk arról, hogy akkor mennyire tudják az emberek használni a mesterséges intelligenciát, vagy mennyire lenne szükség arra, hogy az oktatás reflektáljon az új technológiákra, a mesterséges intelligenciára. Ugye nem olyan rég jöttek ki az Eurostat tavalyi évre vonatkozó adatai, amelyben az szerepel, hogy Románia sereghajtó az Európai Unióban a digitális kompetenciák tekintetében, így gondolom a mesterséges intelligencia terén is, miközben az EU-s átlag messze meghaladja a 60%-ot, nálunk 53,3% az alapvető digitális kompetenciák aránya. Mennyire lenne fontos akkor, hogy fejlődjön ilyen téren a társadalom, mert nem ugyanaz a közösségi médiát görgetni, mint tényleg kihasználni, kiaknázni ezeket a technológiákat.
Ugyanúgy, ahogy a digitális kompetenciákra, illetve a digitális eszközök használatára, azoknak ismeretére elengedhetetlenül szükség van akkor, hogyha az ember a jelenleg technológia, illetve mesterséges intelligencia által dominált világban érvényesülni akar. Ez ugyanígy igaz a mesterséges intelligencia vagy AI eszközökre is. Nyilván, hogy az oktatásnak is fel kell zárkoznia, és hát ez nem egy egyszerű feladat, mert itt pont a beszélgetésen rávilágítottunk elég sok részére, hogy milyen kívásokat rejt ez magában, különböző szinteken. Ugye szó volt arról, hogy belépési szinten, tehát amikor a legfiatalabb korosztály kerül kapcsolat ezekkel az eszközökkel, nagyon fontos lenne annak a tudatosítása, hogy ezek eszközök, tehát nem a személyes jó barátjuk, hanem eszközökként tekintsenek ezekre, és annak megfelelően használják, úgymond a helyükön kezeljék ezeket. Egy lépéssel később az iskolákban fontos lenne az, hogyha használják például ezeket az eszközöket a gyerekek a saját tanulási folyamataikban, mert egyébként nagyon jó eszközök lehetnek, akár most mondjuk például nyelvtanulásra vagy bármi hasonlóra, akkor is tudatosan használják, tehát hogy ne egyszerűen nem csak egy példát mondjak, egy házi feladatot generáltassanak levele, hanem tényleg a tanulási folyamatban használják esetleg segítségként, mert hogyha csak egyszerűen legeneráltatják a házi feladatot, az ugyanaz, mint hogyha amíg nem volt mesterséges intelligencia, addig is le tudtuk másolni igaz a pattásra a házi feladatot, de ez rajtunk sokat nem segített, azzal fejlődni nem tudtunk. Tehát ezt kellene tudatosítani, hogy ez nem szabad, hogy kihelyettesítse az ő tanulásukat, fejlődésüket. Még egy szinttel tovább megyünk, akkor akár az egyetemi oktatásban, ott azt kellene tudatosuljon, hogy attól, mert vannak ezek a nagyon hatékony eszközök, amiknek az ismerete nyilván szükséges, és nem, hogy nem ördögtől valóak ezek, hanem gyakorlatilag a használatuk az sokkal hatékonyabbá teheti a munkánkat, akkor, hogyha megvan a megfelelő szakmai háttértudásunk hozzá. Tehát az nem kihagyható, ne ugorjuk át ezeket a tanulási lépcsőfokokat, tehát akkor tudjuk igazán jó hatékonyan használni ezeket az eszközöket, hogyha rendelkezünk a megfelelő háttértudással.
Gazdasági vonzat, ugye nagyon sokan attól tartanak, hogy az AI átveszi a munkájukat, eltűnnek munkakörök, utóbbiban már biztosak lehetünk, de hogyan fogja akkor a technológia fejlődése megváltoztatni az emberek munkahelyét, a munkapiacot?
Itt a gazdasági vonatkozásokról igazából két szempontból is beszélgettünk, nem csak ebből a szempontból, amit most említettél, hanem magának az AI szektornak, ugye a gazdasági úgymond kilátásairól. Itt van egy olyan is, hogy nagyon sok szakértő úgy tartja, hogy ez azért valamilyen szinten, ez jelen pillanatban azért egy ilyen gazdasági lufi, ami előbb-utóbb egyet mondjuk úgy, hogy pukkanhat, ez az egész AI történet. Bár nekünk úgy tűnhet, hogy bizonyos eszközöket akár ingyenesen is használhatunk, az egyrészt tudjuk, hogy semmi nincs ingyen. Nyilván, hogy ezeknek az egyre nagyobb, egyre fejlettebb mesterséges intelligencia modelleknek nem csak a tanítása, hanem ezeknek a rendszernek a működtetése is rengeteg pénzbe kerül, amit jelen pillanatban ugye befektetők biztosítanak, gyakorlatilag ígéretek alapján. Nyilván a tech cégeknek ez érdeke is fenntartani, azt, hogy pontosan ezért jelenik meg az AI körül ezek túl nagy hype, akár hogy majd mekkora változásokat fog hozni, mert ez az ígéret, amire a befektetők akár beruházhatnak, de ez adott ponton majd valamilyen szinten normalizálódni fog, az azt is jelenti, hogy beárazódik ez a technológia, ami azt is jelenti, hogy elképzelhető, hogy jóval drágább lesz, vagy drágában lesz akár elérhető, mint jelen pillanatban, vagy differenciálódik valamilyen szempontból a piac, például kisebb, specializált adott szakterületeken alkalmazható modelleket fognak inkább használni az emberek. Ez az egyik vonatkozás, amilyen gazdasági vonatkozás volt a beszélgetésnek, a másik ez, amire rákérdeztél, ez a munkaerőpiacnak az átalakulása, nyilván impaktja lesz rá. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el fogja venni úgymond a munkánkat. Viszont azt jelenti, hogy sok területen lévén, hogy nagyon hatékony eszközök, sokszorosára növelheti ezeknek az eszközöknek a használata egy-egy személynek a munkájának az eredményét, úgymond, vagy a sokszoros értéket tudjuk megteremteni adott időegység alatt, ami nyilván azt is eredményezi, hogy adott területeken kevesebb szakemberrel le lehet fedni úgymond az igényeket. De ezzel együtt viszont fognak megjelenni teljesen új területek is, sokról most akár még nem is tudjuk pontosan, hogy ezek pontosan hogyan is fognak kinézni ezek a szakterületek, de amik ezekhez kötődnek. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora kihívás lesz majd ennek az egész AI történetnek, például a jogi szabályozását rendbe tenni, vagy a különböző AI által generált szoftvereknek a biztonsági aspektusait majd rendbe tenni, és így tovább. Tehát hogy ezek gyakorlatilag egyik oldalon lehet, hogy kevesebb humán munkaerőre lesz szükség, de másik oldalon valószínű, hogy új lehetőségek is megjelennek. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy akkor, hogyha megvan ehhez a megfelelő háttér, szakmai háttértudásunk.
Az előadáson is szóba került a jövő, 2050-ről kérdeztek, hogy ez hogy nézhet ki. Én nem szaladnék ennyire előre, mert hogyha visszagondolunk, hogy a 2000-re, ami kis túlzással ugyanolyan távolságra van tőlük jelenleg, mint amennyire 2050, akkor elképzelni nem tudtuk volna, hogy mi lesz itt 2025-2026-ra, de mi lehet mondjuk az évtized végére a mesterséges intelligencia forradalomban, tehát milyen új dolgok jelenhetnek meg 2030-ig tehát?
Igen, azt már a beszélgetésen feltett kérdésre is mondtam válaszként, hogy ezen a vonalon akár 5 évre is nehéz előre jósolni, nemhogy 25-re.
Én most csak 4-et kérek.
Igen, igen, az sem könnyű. Ami biztosan várható, tehát konkrétan a mesterséges intelligencia vonalán, igazából ez már történik, tehát ez nem is feltétlenül annyira a jövő, de valószínű, hogy hangsúlyosabbá fog válni a különböző mesterséges intelligencia ágens rendszereknek a térhódítása, amikor ténylegesen már nem csak egy ilyen chatbotként vagy személyi asszisztensként fogjuk használni ezeket, hanem ténylegesen feladatokat végeznek el, akár helyettünk, akár bizonyos döntési hatáskörrel. Technológiai fejlődés vonalán én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődés várható például az egészségügyi felhasználásában ezeknek az eszközöknek. Sajnos elég egyértelmű, hogy a hadügyi felhasználás is már erősödött és még erősödni fog. Nagyjából ezek a rövid távon látható trendek, de még egyszer mondom, nagyon nehéz előre jósolni, akár 4-5 évre is ezen a területen.
Simon Károly informatikussal, az IT Plus Cluster elnökével beszélgettünk arról, hogy milyen hatása van a mesterséges intelligenciának a különböző területekre, illetve hogy miért fontos, hogy tudjuk megfelelően használni ezt a technológiát. Ezzel pedig, kedves hallgatóink, el is érkeztünk a mai digitális világ végéhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.